Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Élete a zene szeretetéről, a kórusmuzsika népszerűsítéséről szól. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit, általa ezrek szerették meg a reneszánsztól a kortárs zenéig a kórus irodalom remek műveit. Ő maga példaképének Kardos Pál karnagyot tekinti, akitől emberséget, alázatot, precizitást tanult. Ezen értékeket adta át ő is tanítványainak. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életműdíjával is kitüntettek. Talán nem lehet úgy csinálnunk, mint hogyha mi nem ismernénk nagyon-nagyon régóta egymást, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a hallgatók megértik, hogy mi tegeződni fogunk. Nagy nehezen rá tudtalak beszélni arra, hogy megcsináljuk ezt a beszélgetést, mert mindig kibújtál valahogy alóla, mert azt mondtad nekem, hogy te nem érzed úgy, hogy te a nagyok egyike vagy.
Nem is vagyok. Vagyok egy énektanár, egy kórusvezető, aki nagyon szerencsés volt abban, ahova született, ahogy a neveltetésemről a szüleim gondoskodtak. És amilyen sorsot előírt nekem a Jóisten, és hála Istennek meg tudtam maradni ezen az úton.
Mesélj a szüleidről.
Kezdem a nagyszüleimmel, mert mi egész odáig csupa iparos család voltunk. Apai nagyapám kovácsmester volt Kerekegyházán, anyai nagyapám pedig Csizmadia Dunavecsén. Édesapám pedig szabómester lett. Úgyhogy a zenével alig találkozó család volt, legfeljebb a népdalok, nóták és vallásos énekek világát ismerték jól. Azzal éltek is. Édesanyám viszont zongorázni is tanult, és amikor őt az édesapja nem hagyta tovább tanulni, akkor gondolom elhatározta, hogy a fiait tanítatja, és így kerültem én is a zongora közelébe, és innentől kezdve meghatározta az életemet.
És a testvéred?
Bátyám is kezdett tanulni, de nem volt otthon zongorán. Béreltek órákat máshol, de hát ez nem volt egy megoldás, úgyhogy ő nem is maradt meg a zongorázásnál.
Hol volt ez az otthon?
Budán, a Tarcsai utcában, a budai tanítóképző közelében. Így aztán én az első 4 osztályt a budai tanítóképzőben végeztem, és én még férfi embertől tanultam a betűvetést. Szilágyi Sándornak hívták. És az ő felesége lett az első zongoratanárom is. A gyakorlás nem volt igazán a kenyerem, de nagyon szerettem a zongorazenét, és elsősorban Bach muzsikáját. 6. koromban kedvenc zeneszerzőként fogalmaztam meg, amikor irodalom órán példaképről kellett fogalmazványt írni. Ezt a fogalmazványomat Horváth Józsefné Márta néni el is kérte és el is tette.
De miért éppen Bach volt a nagy kedvenc?
A teljességét és a tökéletességét éreztem. Később jöttem rá, hogy ez nem csak egy érzés, hanem hát ahogy egyre jobban megismertem, egyre inkább kiderült, hogy mások is úgy gondolják, hogy mindenki között az első Bach.
Mit szóltak ahhoz a szüleid, hogy a Bartók zeneművészeti szakközépiskolába jelentkezel?
Édesanyám nagyon örült, mert úgy érezte, hogy a saját álmai megvalósulásának egy része ez a dolog. Édesapám teljesen elfogadta ezt a dolgot, semmi akadályt nem állított elém, de édesanyám óriási tette volt az, hogy zongorát vettek nekem. És ez 1956-ban volt. Tehát, hogy nekem a tanulmányaimban ne legyen akadály, hogy nincs otthon zongora, ezért vettek, és természetesen nem tellett nekik rá. De nagyapámnak volt életműveként néhány hold földje. És az nem is egy parcellában volt, hanem különböző helyeken. És anyám rávette a apósát, aki csak a földben bízott, hogy egy darabot adjon el, hogy zongorát tudjunk venni. És én emlékszem rá, hogy azért ment bele, mert anyám nagyon szépen énekelt, és minden családi összejövetelen a kedvére tudta a nótákat énekelni, és azt mondja, hát tudod, hogy nem tenném meg másnak, de neked igen. És anyámnak ezt megtette. Így aztán lett otthon zongora, kellett nagyon félnünk, mert oda be lehetett lőni abba a lakásba a Sashegyről, tehát nem lett semmi baj. Mind a mai napig megvan ez, most már a mi lakásunkban sem fér el, ezért ez a újszegedi református templomban talált otthonra ez a hangszer.
Hogy a református közösség volt az, amihez kicsi gyerekkorod óta kötődött a család?
Jobban az evangélikus közösséghez, hiszen édesanyám evangélikus volt, és a Tarcsai utcában volt egy templom, de valójában egy villában egy imaterem, és ott tartották az evangélikus istentiszteleteket. Úgyhogy én édesanyámmal az evangélikus templom gyerek istentiszteleteire és hittanyára jártam, de amikor elkövetkezett a konfirmáció ideje, akkor a Böszörményi úti templomba mentem el, és ott konfirmáltam. De utána sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy mi az én hitem, mert hogy nem csak zongorán, hanem sakkoztam, kosárlabdáztam középiskolás koromban. Szóval éltem a fiatalok életét, és nem nagyon foglalkoztam a földön kívüli dolgokkal. Ez akkor került elő élesen, mikor megszületett a lányom Panka, és el kellett döntenem, hogy mire nevelem. Persze kötben is volt vallással kapcsolatom, mert főiskolás korunkban őrsi gyűlés címén jártunk énekelni a felsővárosi templomba Balázs Pisti vezetésével, aki kiváló jó barátom volt egész haláláig. No, minden esetre a lényege a dolognak, hogy nem volt nagyon sima út, azon kívül, hogy belül mindig tudtam, hogy oda tartozom. De sem meg nem vallottam, sem nem foglalkoztam vele, természetesnek vettem, hogy oda tartozom.
Térjünk vissza a zongora tanuláshoz. Volt-e kedvenc zongoradarabod?
Időszakonként több is volt, de mondjuk, amit elég sokáig is így tartottam, az az volt, amivel a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolába felvételiztem. Ez Bach F-dur kétszólamú invenciója volt.
Most Siff András zongorázik. Hogy érezted magad abban a közösségben, ahol mindenkinek a muzsika volt a kenyere?
Ez nagyon kétarcú volt, mert egyrészt tanárainktól olyan eligazítást, szemléletet, zenéhez való viszonyt tanultunk, hát csak a legkiválóbbakat mondom, Legány Dezső, aki a konziban tanított akkor zeneirodalmat, Huzella Elek, szolfést és zeneelméletet tanított, és én pedig másodévtől Szűcs Ilonka néni növendéke lettem, aki Ötvös Péternek az édesanyja. És ilyen módon előttem egy olyan elérhetetlen tehetség és magasság volt, ami aztán hozzájött, hogy ott húztak el mellettünk a nálunk fiatalabbak, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, mint a rakéta. Úgyhogy ez engem nem annyira lelkesített, mint inkább letört, mert én tudtam, hogy ezzel a tehetséggel én nem rendelkezem. Így aztán a zongorázás ilyen módon nem is volt előttem, mint pálya lehetőség. Szűcs Ilonka néni, aki Miskolcon korábban Kardos Pál tanár úrral együtt tanított, tudta, hogy én belőlem nem lesz zongorista, és azt mondta, hogy Szegeden tanít most Kardos Pál tanár úr, tőle biztos, hogy zenét tanulsz, és úgy megállod a helyed. Én pedig elfogadtam ezt a tanácsot, ugyanilyen felvételiztem a Zeneakadémiára és karvezetés szakra, de hát esélyem sem volt. Viszont Szegeden fölvettek a tanárképző főiskolára, történelmi énekszakra, és az első dolgom az volt, hogy miután vegyes karakkor nem működött a főiskolán, Kardos tanár úr női kari próbáira bejártam kezdettől, szeptembertől. És nagyon röviden kiderült, hogy amit én a kórusról eddig tudni véltem, az semmi. Sőt, kifejezetten nem is szerettem a kórusmuzsikát, mert nem hallottam olyan minőségű kórust, mint amit ott az első próbán rögtön. Tehát addig nem hallottam olyan tiszta hangzást, és azt hittem, hogy ez a kórusmuzsika sajátja. pedig csak azoknak a kórusoknak volt a sajátja.
Amelyek nem voltak jók.
De amikor meghallottam Kardos tanár kórusát, akkor jöttek meg 1967. szeptember elején a Redzóból, fantasztikus fölkészültséggel, és a beéneklés után, ami már maga lenyűgöző volt, úgy ismétlésképpen egy-két Bartók és Kodály művet elénekeltek, és akkor én belegyökereztem a padba, amiben ültem hátul a kórustagok mögött. Én ilyet még nem hallottam. És ez volt a fő tárgyam, az a kórus próba. Jártam én a többi órákra is, mindegyikre. Ez viszont meghatározta utána az életemet. Eltelt egy hónap, és rájöttem, hogy ha mi nem énekelhetünk a tanár úr kórusában, akkor megkapjuk ugyan majd a énektanári diplomát, de fele annyit se fogunk tudni muzsikálásról, zenéről, mint amit ezek a lányok, akik végig ebben fürdenek. Megkerestem a tanár urat, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, mi most születésünknél fogva ebből ki vagyunk zárva. Mert azt mondja, igaza van Péter, de mit tehetek? 100 lányból és 5 fiúból nem lehet vegyes kart csinálni. De tudja mit? Most került ide a jogi egyetemre egy volt miskolci növendékem, aki szintén megkeresett, hogy szeretne vegyes karban énekelni. Fogjanak össze, és hogyha össze tudnak hozni néhány fiút, akkor a lányok között biztos lesz, akik magukkal is szívesen fognak énekelni. Így történt az, hogy 1967. november 3-án a lányok kóruspróbája végén ott sorakozott 9 fiú, akit Balázs István, Pisti a jogi karról, én a főiskoláról összetoboroztunk, hogy énekeljünk Kardos tanár úr kezére, és akkor vége lett a próbának, még a lányok szedelőzködtek, a Pisti belépett a tanárhoz, és azt mondta, itt van 9 fiú viszkető torokkal, jöhetünk? Tanár úr nagyon meg volt döbben, mert nem hitte, hogy ilyen van. És azt mondta, lányok, itt van 9 derék fiatalember, aki énekelni szeretne kórusban. Van maguk között, akik szívesen énekelnek? Voltak mintegy 20-an, a 80-ból, akik ott maradtak a 2 órás próba után még egy 2 órás próbára. Ez volt az első próbája Bartók Béla vegyeskarnak, ami később lett, de mi 2 évig nem is így hívtuk, hanem csak úgy, hogy a vegyes. Ebből egy komoly kórus lett.
Mi az, amit Kardos Páltól magadévá tettél, amit fontosnak éreztél, hogy te is úgy csináld a szakmában, mint ahogy ő?
Elsősorban azt az emberi minőséget tűztem ki célul, hogy magyarság és európai kultúra egyszerre volt benne minden mondatában. De ő nem csak az órákon volt tanár, nem csak amíg ébren volt, hanem még álmában is. Az élet minden jelenségét a zene és a tanítás szempontjából vizsgálta, és ha valami olyasmit látott, akár a természetben, akár az emberek között, az mindig megjelent a tanításában. Tehát ő egy személyes zeneakadémiánk volt ott Szegeden. A könyvét, a kórusnevelés, kórushangzást akkoriban fogalmazta. És egy-egy kóruspróba után este 9-kor indult haza, de még 6-an, 8-an körülvettük és kísértük egészen Alsóvárostól át a hídon Újszegedig, és ő végig minket tanított olyan módon, ami nem volt kötelessége, ittuk a szavait. Jó részét még nem is tudtuk igazán fölfogni. Zeitblom tanár úr, Thomas Mann doktor Faustuszában fogalmazza meg, hogy egy olyan büszke tanulási mód, ami a tudatlanság hatalmas területein átugorva mégis valami hatalmas lendületet ad, és kielégíti büszkeségét és kíváncsiságát a növendéknek, aztán majd hiányokat kitölt magától. Legszebb emlékeim közé tartoznak ezek a hazafelé tartó séták.
A Zeneakadémiáról ezután sem mondtál le, hogy oda felvételt nyerj?
Valójában nem gondolkodtam ebben, amikor elkezdtem a tanárképző főiskolát, abban gondolkodtam, hogy tanár leszek. Még a történelem tanárság sem volt nagyon idegen tőlem, de aztán, ahogy egyre inkább elfogott a kórus utáni vágy, és a Bartók kórusban egyre magasabb színvonalon tudtunk énekelni, hogy egyre inkább megfogalmazódott bennem. De már 4. éves koromban tanítottam is a Radnóti gimnáziumban, és bizonyára maradtam volna, de Kardos tanár úr azt mondta, hogy mindenképpen felvételénet kell a Zeneakadémiára. Kaptam ajánlólevelet tőle, meg külön órára jártam összhangzattamból Szatmári Gézához, és így felvételim után 3. évre vettek föl. Az egy furcsa helyzet volt, mert semmiféle zenei tárgyból nem kellett pótlólag vizsgát tennem, se népzenéből, semmiből. Filozófia történetből, igen?
Akkor olyan időket éltünk.
Igen. Na, lényeg a dolognak, hogy ez a csapat befogadó volt, és rögtön elhívtak, akik a Ifjú Zenel Barátoknál énekeltek, hogy menjek és ismerjem meg Ugrin tanár urat, és valóban egy egészen kiváló, magasrendű, erkölcsiségű és szellemiségű, és nagyon tehetséges muzsikust ismertem meg Ugrin Gáborban. És hát amíg zeneakadémista voltam, addig jártam is a kórusába énekelni.
A zeneakadémia után merre vitt az utad?
A Kecskeméti Kodály iskolába hívtak tanítani, de egy évig várnom kellett erre az állásra. Egy év után kerültem a Kodály iskolába, ahol Kardos tanár úr mellett 6 énektanár volt. Rozgonyi Éva, Sipos Erzsébet, Vasirén,
Érsek Éva,
Bánki Vera és Jó Magam, mindannyian Kardos Pál növendékei voltunk valamikor. Vagy Miskolton, vagy Szegeden. Ebből következik, hogy egy olyan egységes szemléletű tantestület volt az ének tekintetében, amilyenre mindig is vágytunk, és azóta is az életem legszebb éveinek tartom. A Kecskeméti iskolában 3 kórusom volt. Egy osztálypár volt az általános iskolából, a gimnáziumi vegyeskar, és a vegyeskar kiváló tehetségű és többet akaró növendékeiből alakult egy kamarakórus.
És ez az az időszak, amikor megismertük egymást, hiszen én a te kórusodba kerültem, amikor Kecskeméti Kodályos lettem, és a kamarakórusod etalon együttesnek számított, csodaszép hangversenyeket adtunk. Most én dicsekszem.
Hát van mire, mert ez a kamarakórus a 2,5 éves működése alatt 47 művet énekelt rádióban, koncerten, vagy diáknapokon. És ezek között olyan művek is voltak, mint egy Bach motetta, vagy Kocsár csodafiú szarvas, angol madrigálok, Tomkins, Farnaby, Morley legjobb darabjai. A Nolo Mortem Peccatoris pedig abban az időben nem volt szerencsés, mert az ideológiai nevelést azt nagyon komolyan vették. De én akkor is lefordítottam ezt a kétnyelvű motettát, latin és angol nyelvű, és az a részlet, aminek a szövegét most elmondom, az így hangzik. Atyám, én minden kívánságodat és parancsodat teljesítettem. Nekem csak egy kérésem van. Ne kívánd a bűnösök halálát. És ebből a növendékek értettek.
Hány évig voltál Kecskeméten a Kodály iskolában tanárként?
7 évig voltam. Döntő befolyással volt az életemre, nem csak azért, mert itt voltam pályakezdő tanár, hanem azért, mert itt jöttem össze a feleségemmel, aki kollega nem volt, Vasirén. A legszebb éveim voltak, de azután, mikor Rozgonyi Éva igazgató lemondott, és engem hívtak a Szegedi Tanárképző Főiskola énekzene tanszékére kórust vezetni és karvezetést tanítani, akkor ezt választottam. Az első évet utazó tanárként végeztem, és akkor még kórust nem is vezethettem, hanem amikor feleségem is kapott állást a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1-es számú gyakorlóiskolájában. 1983 nyarán Szegedre költöztünk, és kórust is kaptam. Ez a 2-es számú női kara volt a Tanárképző Főiskolának. Ez a kórus az a maradék kórus volt, akiket nem választott ki a egyes számú kórus vezetője, illetve akik a vegyes karban nem kaptak helyet, azokat bízták rám.
De hát ez most olyan rossz ízű, ez olyan
mi? Hát az is volt. Annak ellenére elvállaltam, mert egykori kodáiskolás növendékeim is voltak ebben a kórusban, és ezzel is tudtam eredményeket elérni. 88-ban ez a kórus Kardicában két kategóriában is első díjat nyert, 89-ben a budapesti kórusversenyen is aranydiplomát szerzett. Ezután kihasználva azt, hogy 1991-ben létrejött a Kardospál Alapítvány, összefogva az alapítvánnyal fölvette a kórus Kardospál nevét.
Miért hagytad el Szegedet, és mentél Békés Csabára, a Bartók Béla zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskolába?
Elsősorban azért, mert bejött az új rendszer, amelyikben az eddigi 75 tagú női kar, amellyel a világon mindent meg lehetett oldani, 33 tagra csökkent. Ebből a 33 tagból is maximum 3 évig jártak ide, mert a mesterszakot nagyon kevesen választották.
Akkor a bolonyai rendszer zavart be.
Pontosan a bolonyai rendszer az, amelyik a folyamatos kórusmunkát szinte lehetetlenné tette. 2009-ben meg is szűnt a Kardospál női kar. Békés Csabán viszont új lehetőséget adott a zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskola, amelynek 4,5 évig igazgatója voltam. A második ciklust azonban ott sem vállaltam, hanem csak tanítani jártam oda. Visszajöttem tanítani a főiskolára is. Még egy kicsit megpróbáltuk életben tartani azt a színvonalat, amit korábban el lehetett érni, de ennek már valójában nem volt igazán esélye.
Mi az, ami Békés Csabán boldogság volt?
Békés Csabán is a tanítás volt a legfőbb örömöm. Kórust is vezettem, sőt, darmstadti kórusversenyen első díjat is szereztünk, de mégsem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy egy város zenei életének meghatározó tényezői lehettünk egy ideig. Erre volt példa a 96-os országos fuvolás találkozó, amelyre olyan kiváló vendégeket is meg lehetett hívni, mint Csalog Benedek, aki akkor nyerte meg a orlandói, meg a brüzsi nemzetközi barokk fuvola versenyt, és mi lehettünk az elsők, akik az első CD-jét összehoztuk, és erre még külön csembalót is építettünk. Úgyhogy az a lemez a Békés Csabai iskola segítségével és a művészek önerejéből jött létre tulajdonképpen.
Végül is a munkát a Debreceni Egyetemen fejezted be. Hogy jött Debrecen?
Ez is Békés Csaba következménye. Békés Csabai növendékeink sikeresen vették az akadályokat, elsősorban Debrecenbe, de sokan a Dene Akadémiára is bekerültek. Ennek nyomán keresett meg Sárosiné Szabó Márta, akkori tanszékvezetője a Debreceni Zeneművészeti Karnak, hogy volna-e kedvem Szesztai Zsolt örökét, aki 2 évvel ezelőtt halt meg, a kórusát átvenni, és zeneelmélet, szolfés órákat tartani, meg karvezetés órákat.
Mi most Szegeden beszélgetünk, mert hogy itt élsz a feleségeddel, és akkor neked tulajdonképpen Debrecenbe kellett hetente járnod. Ez kemény?
Hát autóval meg lehetett ezt tenni, és meg kell mondanom, hogy a debreceni éveimet ugyanolyan boldog évekként tartom számon, mint a kecskemétit. Tehát méltó keretét jelentette a pályámnak. Debrecenben csak azt tanítottam, amit szeretek, és csak olyanokat, akik ezzel elkötelezettek voltak. Itt sem volt könnyű, ők meglehetősen kiábrándultak és fásultak voltak, akik Szesztaitól közvetlenül átvették a kórust, más nagy ívű munkájuk miatt ezt másodrendűnek tekintették. Én viszont elsőrendűnek. Hogy mi a legfontosabb? Nem az, hogy milyen sikert értünk el, meg milyen eredményeket, az mulandó. De az, hogy 15 év múlva hogy emlékszik rá egy kórustag, na ez fontos. És ez az, ami a legnagyobb örömet jelenti számomra mind a mai napig, ha valaki úgy emlékszik rá, hogy ott valami történt az életében. A Semmit ne bánkodjál kórus művet minden női karnak, amelyik erre képes volt, megtanítottam, és talán a legszebb előadása az volt a Zeneakadémián 2013-ban, amikor Kodály születésnapon két kórusom, a debreceni Bárdos Lajos leánykar és a szegedi Bartók Béla női kar együtt énekelhette el. Kodály Zoltán darabja egy vészterhes időben született remek mű. Az az idő is vészterhes volt, amelyikben keletkezett ez a szöveg, török hódoltság, és az is, amikor Kodály írta, közvetlenül a második világháború kitörése idején. Én mégis a reményt és az előretekintést olvastam ki belőle, mint ahogy ennek is szánta Kodály.
Ne nézzed, Úr is,
A Szegedi Bartók Kórus 5 évig Kardos Pál keze alatt működött. Amikor Kecskemétre költözött, Rozgonyi Éva vette át, és 33 éven át sikerről sikerre vezette a csapatot. Amikor Éva elköszönt a kórustól, akkor már csak női karként működtek. Én álltam az élére mindaddig, amíg engem is az egészségi állapotom arra nem kényszerített, hogy átadjam. De hála Istennek, Valkai Dávidban találtam egy olyan utódot, aki tehetséggel, szorgalommal és aládattal tovább viszi ezt a szellemiséget.
Tudom rólad, hogy rengeteget olvastál és olvasol mind a mai napig, sőt, szép számmal vannak publikációid, könyveid.
Valóban így hozta a sors, zenetudományi témákat is szívesen feldolgozok. Elsősorban Lendvai Ernő tanítása nyomán vizsgáltam Kodály és Kocsár műveit is. De ez a tanításnak csak egy mellékterméke. Valójában a tanítás tartom legfontosabbnak életemben, és a pályatársaimnak, illetve tanárjelölt növendékeimnek egy tanácsot tudnék adni, amit Khalil Gibran a Proféta című művében fogalmazott meg. A tanító, aki követői között a templom árnyékában jár, nem bölcsességéből ad át nekik, hanem hitéből és szeretetéből.
Sok mindenről szót ejtettünk, és tudom, hogy sok-sok minden van még, amiről szívesen mesélnél. Egy valamit ne hagyjunk ki, ez pedig a család. Vasirént említetted már, hogy a feleség, sok-sok éve vagytok már együtt, hány is?
47 éve házasodtunk össze.
És van két gyermeketek?
Mind a kettőjükre büszke vagyok, mert megállják a helyüket ott, ahova vitte őket a sors. András fiam csillagászként keresi a kenyerét, Panka lányom családos, ő neki van 4 gyermeke, és ő a zongora művészi pályáját váltotta családra. Tanít zongorát, illetve korrepetitorként dolgozik a debreceni zenedében, és élvezi ezt a munkát is. Egy évfolyamtársának a diplomakoncertjén adták elő Frank Ádor szonátáját, és ebből szívesen megmutatnék egy részletet. A hegedűs Új Laki Dorottya.
Vendégem volt dr. Ordasi Péter karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc és Artisius díjjal, valamint a Kóta életműdíjával is kitüntettek. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Beslin Anita.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
A Kossuth Rádió Nagyatádon, FM 104,1. Rádió Színház.
A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. Második rész.
Barátaim, azért hívtalak benneteket ide, hogy megbeszéljük, mit tegyünk. Hiszen valamennyien szeretnék megmenekülni. Épségben szárazföldre jutni. Nincs más hajós személyzetünk, csak ti, akiket hajótöröttként a fedélzetre vettünk. A segítségetek nélkül nem mehetek semmire. Segítsetek a Pilgrimnek, és akkor sikerül a partra szállás. Csak egymásban bízhatunk.
Dick úr, mostantól kezdve a matrózai vagyunk.
Úgy van.
Parancsoljon velünk, és mi mindent megteszünk.
Helyesen mondta öreg Tom.
Köszönöm. Én arra törekszem, hogy ha nem muszáj, ne nagyon változtassunk a vitorlálásokon. Inkább lassabban menjünk, de óvatosabban.
Dick úr, tanítson bennünket, és mi igyekezni fogunk mindent a legmegfelelőbben csinálni.
Köszönöm. Én magam kezelem a kormányt mindaddig, amíg el nem fáradok. Azt remélem, hogy egy-két órai alvás elég lesz nekem. De szükséges volna, hogy amíg alszom, valaki helyettesítsen a kormánykerületet. Tom, meg fogom mutatni, hogyan tájékozódik az ember iránytű segítségével. Nem valami nehéz dolog.
Biztosan megtanulom, Dick úr.
Herkules, hívd ide Negorót.
Már is.
Ha lehet, őt is meg kell nyernünk az ügynek.
Hivatott kapitán.
Igen, Negoró. Ért valamit a hajózási mesterséghez?
Ezen még sose gondolkodtam.
Na jó, akkor másként teszem fel a kérdést. Akar velünk együttműködni?
Csak nem kér a 15 éves kapitán.
De mindenkire szükség van.
Én amit lehet, megteszem.
Rendben. Akkor most már csak az a kérdés, hogy mellettünk, vagy ellen?
Maguk ellen, Dick kapitány. Rossz a kérdés, amikor a nagy barom négertől levegőt is alig tudok venni.
Ha még egyszer azt mondod rám, hogy barom vagyok, letépem a fejet.
Kegyel, kapitány!
Herkules, engedd el! Na, minden világos, Negoró?
Remélem, az is marad.
Na, akkor végezze a munkáját. Most pedig, barátaim, hogy kicsit gyakoroljuk a vitorlák kezelését, fordítsunk egyet rajtuk. Csináljátok úgy, ahogyan mutatom, és meglátjátok, minden jól fog menni.
Figyelünk, szent kapitány.
Tom, lazítsd a kötelet. Csomózd ki. De vet, ugyanúgy.
Nehezen enged.
Ne sajnáld a kezed. Húzzátok.
Jól megy.
Igen, jól van. Most te, Herkules.
Igen.
Most minden erőddel belefeküdni. Állj, állj. Hát szétszakítod az egészet.
Azt mondta kapitány úr, hogy minden erőm.
Jó, hát nem gondoltam komolyan, hiszen kitépet az árbócukat. Most engedjétek el, kössétek ki. Úgy, nagyon jól csináljátok. Persze mindez egy viharban kicsit nehezebb. Most hozzákezdünk a főárbóchoz. De ügyelj, Herkules, semmit sem összetörni.
Csak simogatni.
Nagyon ügyesek, ugye, szent kapitány? Ha megengeded, a jövőben én is így szólítalak a többiek előtt, hogy nagyobb legyen a tekintélyed.
Asszonyom, szólítson továbbra is csak Dicknek.
Úgy lesz, Dick, ha más nem hallja.
Köszönöm. Emberek! Jól csináljátok! Mire kikötünk Amerikában, egészen tűrhető matrózok lesznek.
Mi csak azt tesszük, amit szent kapitány mond.
Herkules! Gyere be a kabinomba.
Már is.
Figyelj ide, Herkules. Ez a Negoró súnyi alak. Minden mozdulatát figyeld, és a legkisebb gyanús jelre kötözd meg.
Igenis, Dick kapitány.
Zavarhatom a kapitányt?
De persze, Benedek úr.
Panaszt teszek a legénység egyik tagjának.
Mert a kapitány, tessék.
A fedélzeten éppen el akartam kapni egy érdekes rovart, amikor a hajószakács az orrom előtt eltaposta. Hát micsoda eljárás ez?
Hát talán jót akar.
Ne, aki rovart eltapos, az minden aljasságra képes. De egyáltalán mi van itt?
Tudja jól, Benedek úr, hogy milyen tragédia történt.
Természetesen. Én mindenben rendelkezésedre állok, Dick fiam, azaz, hogy kapitány. De azt add parancsba, édes fiam, hogy a rovarok a hajón az én kapitányságom alá tartoznak. Csak én rendelkezem velük.
Úgy lesz, Benedek úr.
Eddig minden rendben megy, Dick?
Igen, asszonyom. Jó ütemben haladunk Amerika partjai felé.
Mégis gondterheltnek látszol.
Nem akartam szólni, de...
De?
Az iránytűről van szó. Tudja, asszonyom, minden hajón legalább két iránytű van.
Igen.
Egyik a kormánykerék felett lóg, a kormányos szem előtt, a másik a kapitány fülkéjében függött.
Függött?
Amikor a múlt éjszaka a kormánykeréknél álltam, a kapitányi kabinban lévő iránytű, amely részkarikával egy szögön függött, érthetetlen módon lezuhant és összetört.
Gondolod, hogy nem volt véletlen?
Nem tudom. A karikát az állandó himbálódzás elkoptatta. Vagy magától tört el, vagy valaki eltörte. Nem tudom eldönteni. Intézkedtem, hogy a kormány feletti iránytűre állandóan figyeljen valaki. Mert azzal is történne valami.
Talán sose érkeznénk meg. Ezt akartad mondani.
Igen. Akkor a csillagok állása marad. Ha derült az ég.
Szent kapitány, leragadnak a szemei. Átveszem a kormányt.
Te is fáradt vagy, Tom.
Nem alszom én el.
Na jó. Akkor itt a közelben ledőlök. Ha valami gond van.
Ébresz fel. Aludjon csak, kapitány. Hát te ne goró. Mit keresel itt?
Megsajnáltalak, Tom. Látom, mennyire lelkiismeretesen végzed a munkád. Hoztam egy jó kis frissítő kávét.
Hát az most jól jön.
Na, vigyázz csak, vigyázz. Nem tudom, miért vagytok vele olyan bizalmatlanok.
Én senkivel sem vagyok bizalmatlan.
Hát azt szeretném, amit ti. Partra írni. Ez a szegény gyerek már teljesen kész van.
Nem gyerek, hanem kapitány.
Hát akkor is gyerek. Ügyes, az igaz, de még nincs elég gyakorlata.
Jól esett a kávé.
Na, ugye.
Te azt mondtad, nem értesz a tengerészethez.
Hát, aki sokat szolgált hajón, csak konyít ehhez ahhoz.
Felhős az ég. Talán vihar lesz.
Nem hiszem, öreg. Ne aggódj.
Olyan fáradtság szállt rám. Fel kellene keltenem, szent kapitány.
Nem, hát most aludt el. Hagyd pihenni. Pihenj inkább te is.
Leülök ide egy kicsit.
Na, ülj csak. Addig kösd ki a kormányt. Már alszik is az öreg a jó kis kávémtól. És most gyorsan a vasdarabot. Itt a kormányos fülke dobogója alatt jó helye lesz. Már is kirendül tőle az iránytű. 45 fokos szögben fordult el a mutató. Éppen úgy, ahogy kell. Most köst fel a gatyát, szent kapitány. Te csoda gyerek.
Kapitány úr, ébredjen. Mi van? Mi történt?
Láttam, hogy közelednek a felhők. Kijöttem megnézni, lesz-e belőle vihar, és látom, hogy Tom elaludt.
Micsoda?
A kapitány úr szintén alszik. A hajó megy, amerre jól van.
A szentségit! Na. 45 fokra eltértünk a helyes iránytól. Tom, mit csináltál? Tom, ébredj!
Az öreg már kimerült.
Először is a hajót helyes irányba állítom. Utána pedig kivizsgálom, mi történt.
Az bizony nem árt. Én még kávét is hoztam az öregnek, de hát egyszer annyira kimerült, ugye?
Úgy látom, nem lesz nagy vihar.
Ha annyit hajózott, tudhatná, hogy az ilyen éjszakai felhők még nem jelentenek semmit.
Szent kapitány, én csak egy egyszerű hajószakás vagyok. A tengerészethez nem értek, de főzni, azt tudok, vagy nem igaz?
De főzni tud.
Még mindig semmi, de.
Még semmi, asszonyom.
Szerinted mennyire lehetnek az amerikai partok?
Nagyon közel kell, hogy legyenek. Nem értem, miért nem látjuk már a földet?
A hajó végig gyorsan haladt, igaz?
Igen, mióta a szél északnyugati irányba fúj, azóta szinte repülünk. Nem akartam mondani. Kezdetben ezt egy kicsit furcsálottam. Hát az iránytű megbízhatóbb, mint az én tapasztalatlanságom.
Minden úgy lehet, ahogyan te gondolod.
Bevallom, néha mégis kétségek gyötörnek. Február 10-én vesztettük el Hull kapitányt és a hajó egész legénységét. Ma március 9-e van. Ez éppen 27 nap.
És akkor milyen messze voltunk az amerikai szárazföldtől?
4500 mérföldre.
Milyen sebességgel halad a hajó?
Átlagban napi 180 mérföldet, mióta ebbe a széljárásba kerültünk. Na, ha beszorzom a két számot, csodálkozom. Azon még inkább, hogy ennyi idő alatt egyetlen hajóval sem találkoztunk, pedig ez a szakasz állandó útvonal az óceánjárónak.
És nem lehetséges, hogy tévedsz a hajó sebességében?
Én tévedhetek. A műszer nem. Minden fél órában kivetjük és mérjük a sebességet. Itt van valamennyi feljegyzésem. Jöjjön, asszonyom. Az ön szeme láttára megmérem a sebességet.
Én nem kételkedem benned.
Köszönöm. De azért szeretném, ha mégis megnézni.
Ahogy gondolod.
Tom, hozd a sebességmérőt és merítsd a vízbe.
Már is szent kapitán.
Itt vagyok.
Jó, csak nyugodtan. Gyorsan szalad a kötél.
Dick úr.
Mi van?
Elszakadt.
Hogy az a... Hogy történt?
Elkopott a kötél, vagy...
Na jó, mutasd.
Itt van.
Mire gondol, szent kapitány?
A legfinomabb anyagból készült. Na de itt már meg volt kopva. Akkor is mégis különös, hogy ilyen hirtelen.
Ez nagy baj?
Hát, mit mondjak? Most már csak az iránytűben bízhatunk.
Uram, kapitány úr, süllyed a barométer!
Igen, vihar lesz. Mégpedig nem is kicsi.
Én biztos vagyok abban, hogy szent kapitány urrá lesz a nehézségeket.
Oh, köszönöm, asszonyom.
Tom,
igen.
Szólj a többieknek, be kell vonni a vitorlák egy részét.
Kapitán, nem zavarom?
Mit akar?
Őrült sebességgel halad a hajó.
És?
Talán már nincs messze a part. És ha a ködben nem veszük észre...
Ó, mit javasol?
Én javasolni valamit, egy kapitány.
Ide figyeljen, nem tetszik nekem a magas unisán.
Micsoda hullámok!
És újabb a közelebb.
A kormányfülke mellett pedig ne ólálkodjon, ne gorol.
Elsodor bennünket a víz!
Széttörik a hajó!
Mindenki kapaszkodjon be!
Az iránytű!
A hullám a tengerbe sodorja!
Gyorsan avassa a felébe. Ez az.
Mi történt? Majd nem leesett az iránytű. Negoró tartotta meg.
Igen, de mintha valamit a tengerbe dobott volna.
Nem volt nálam semmi.
Biztosan láttam.
Elnézést, uram, hogy a hajó iránytűjét mentettem meg. Lehet, hogy nem kellett volna.
Igazat mond, kapitány úr. Az iránytűt tartottam.
Mindegy. Maga kezdettől fogva nem tetszik nekem. Menjen a helyére!
Tudomásom szerint semmiféle szabály nem tiltja, hogy a hajószakács sétáljon egyet a fedélzeten. Na, mit akarsz, te gorilla?
Szétmorsoljon, kapitány úr!
Ha tisztességesen viselkedik, a szárazföldön mehet, amerre akar. De itt, a hajón, ne mászkáljon!
Hallottad? Na, kotródj a konyhába!
Ez megkeserült.
Mi történt?
Nem tudom, hogy...
Ez valahogy, mintha a szél... És az irány is.
Én is mondani akartam, kapitány.
Na, míg ezzel az alakkal bajlódtunk, elfordult a hajó. De jó ég. 45 fokkal eltértünk az iránytól. Valami itt nincs rendben.
Mire gondol, uram?
Én láttam, hogy Negoró a tengerbe dobott valamit.
Negoró?
Igen. És az a másik iránytű sem véletlenül tört el. Biztos vagyok benne. Most pedig meg akarta rongálni ezt az iránytűt.
Na, megáll.
Se vagy... Mitől tért el ez a hajója hirtelen az iránytól? Nem értem. Tom, lehet, hogy ezekre a kérdésekre egyszer magyarázatot kapunk. De talán akkor már késő lesz.
Hold! Hold!
Merre?
Arra nézzen, kapitány úr!
Biztos, hogy meg nagy partot láttál?
Teljesen biztos!
Igen, én is látom! Micsoda szemed van, Herkules! Föl!
Végre, Dick. Megmondom őszintén, én már azt hittem...
A 10 mérföldnyire. Föld!
Olyan boldog vagyok, Dick. Amerika!
tévedtünk a szó. Csak egy kis sziget volt. Egy sziklásportú kis sziget.
De milyen sziget, Dick?
A térkép megmondja a szó. Nézzen csak ide. Az a föld alatt, amit láttunk, csak sziget lehetett. A csendes óceánban. Ezen a részen nincs más, csak a húsvét szigetek.
És már magunk mögött is hagytuk?
Igen. A szél arról fújt.
Milyen messze van a sziget Amerikától?
Körülbelül 2000 mérföldre.
Akkor a Pilgrim lassabban ment, mint ahogy számítottad.
Azt mondom, nem vagyok képes megmagyarázni ezeket a dolgokat. Ha csak az iránytű meg nem tévesztett bennünket.
És a hajó meddig bírja még ezt a viharos szelet?
A Pilgrim nagyon jól megépített hajó. Kibírja a vihart. Készleteink is vannak, és higgyen nekem, meg fogunk érkezni. Asszonyom, jöjjön fel a fedélzetre. Csendesedett a szél, kisütött a nap.
Éreztem a hajó mozgásán. Milyen nehéz dolgod volt, Dick. Mennyit megtettél értünk?
Csak azt tettem, ami a kötelesség.
Most legalább pihen ki magad egy kicsit.
Nincs szükségem pihenésre. Jól érzem magam. De ha a partot érünk, akkor majd valóban alszom egy nagyot.
Dick, sem én, sem a férjem nem felejtjük el, amit értünk tettél. Ha majd befejezed a főiskolát, újból parancsnok leszel. James Weldon valamelyik hajóján.
Előre is köszönöm.
Eddig csak fogadott fiunk voltál. De most úgy érzem, mintha az édes fiunk lennél.
Asszonyom, ne mondjad ilyet, mert egy kapitánynak nem illik sírni. Megyek, végzem a dolgom.
Jól van, drága Dick.
Megtisztítjuk a hajót, hogy akárhol érünk is partot, lássák, igazi tengerészek dolgoztak rajta.
És vajon, hol érünk partot?
Valahol Chile és Peru között. Keleten sok kikötő van. De hogy itt hová fog vetni bennünket a véletlen, azt nem tudom. Ott már majd találunk egy gőzöst, amely önöket San Franciscóba viszi.
Nem akarod a Pilgrimet magad San Franciscóba vezetni?
Szeretném, de előbb mindannyiukat épségben partra teszem. Engem csak egy dolog érdekel, asszonyom, hogy önök biztonságban legyenek.
Hold! Előttünk föl!
Amerika! Végre! Szóljatok, hogy mindenki jöjjön a fedélzetre!
Én is jöhetek, uram.
Ó, ünnepi pillanatban mindenki. Na, mit szól hozzá, Negoro?
Én biztos voltam benne, hogy előbb vagy utóbb, de megérkezünk.
Semmiben sem voltál biztos.
Feketékkel nem tegeződöm. És akkor még finom voltam.
Egyszer a szárazföldön leszünk, Negoro. És akkor már nekem nem kell tekintettel lennem szent kapitány.
Nekem sem.
Majd akkor meglátjuk.
Dick, megérkeztél?
Ó, végre. Ez csak Amerika lehet.
Egész biztosan az, asszony.
Mi az? Maga is ért a tengerészethez?
Ez nem szakértelem kell, elég a szem. Most már csak az a kérdés, élve kerülünk ki a partra, vagy holtan?
Miért mondja ezt?
A vitorlák fele oda. Nem tudjuk csökkenteni a sebességet. Ha nem homokos a part, akkor...
Szent kapitány!
Igen?
Igaz, amit Negoro mond?
Sajnos igaz. De előbb lássuk a partot, aztán eldöntjük, mit tegyünk.
Csak aztán nehogy késő legyen.
Mire figyelj, ha szükség lesz rá, majd tanácsot kérem.
Jó, én csak egy kotnyeleskedő hajószakács vagyok.
Csupa éles szirten kellene átmennünk. Távol a part már homokos. De odáig csak a vakszerencse segíthetne bennünket.
Gyere ide, Dingo! Megérkeztünk!
Hagyd, kisfiam! Dingo nyugtalan!
Olyan különösen ugat. Dingo!
Hallgass! Mintha ismerné a partot.
Ugyan már! Kutya ez, csak nem ember.
Érez valamit. Hé! Herkules! Vigyék innen ezt a drágát!
Te csak ne parancsolgass!
Kapitány, nem akarok beleszólni a dolgába, de ha már zátonyra kell futnunk, minél közelebb a parthoz. Nincs egyetlen csónakunk sem. És a hölgy és Benedek úr, valamint a kisfiú biztonsága miatt...
Herkules! Hozzátok a mentőöveket!
Igen, uram!
Én jól úszom, Dick.
Ó, az itt kevés lehet. Vegyen fel mindenki mentőöveket!
Igen!
Ha mégis sziklának ütközünk! Herkules! Te ügyelsz Mrs. Weldonre!
Igen is!
Bert és Austin, Benedek úrra!
És rám!
Ó, Jack! Rád én fogok ügyelni, és biztosan partra jutunk. Negoro, tud úszni?
Köszönöm, hogy aggódik. Ha a partra érek, akkor jó. Ha nem, akkor egy gonosz emberrel kevesebb van a földön.
Milyen önkritikus.
Mit mondjak, maga gonosznak lát engem. Pedig csak egy sokat próbált szerencsétlen flótás vagyok.
Figyeljünk a tengerre!
Kapitány, oda nézzel, arra! A víz elszíneződéséből látszik, hogy az átonyok között egy kis ösvény kanyarog. Hát, ha szerencsénk van.
Aha. Jó szeme van, Negoro.
Na, ugye, hogy nem csak főzni tudok. Balra, kapitány. Jó, jó, ezt az irányt tartsa. Szörnyen közel vagyunk a szirtekhez. Ha lehet, még balra. Ez az. Most egészen közel tudunk menni a parthoz. És talán sikerül. Haladtunk, hatalmas szikla. Kapitány, baj van.
Meneküljön mindenki! Gyorsan! Herkules! Herkules, vigyázz Mrs. Weldonre! Jack! Jack!
Kapaszkodj elé!
Mindenki a partra ért. Még a Austin és Negoro küszködik.
Segítek.
Menj, Austin. Én segítek Negorónak. Gyorsan, mert nem bírja már. Negoro! Itt vagyok!
Kapitány, ha nem bírom a partra, Austin, megérdemlek, hogy megtököljek.
Kapaszkodjon belé.
Éppen maga jó segítségemre. Egy gyerek.
Kapaszkodjon. Ugye, leszünk a nehezén.
Mi már parton vagyunk, segítsek szent.
Nem. Leír a lábunk. Ilyen egy kicsit. Mászom a parton, Negoro.
Ez igen, hogy ilyen gyenge voltam.
Él, az a fontos. Minden képség nem van?
Igen, de a hajóval együtt mindenünk oda veszek. Micsoda kihalt vidék. Mi lesz itt velünk, Dick?
Amerika földjén van a lábunk. Ez a fontos. Valahogy majd csak boldogulunk.
A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényét rádióra alkalmazta Asperján György. A második rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Mór Marianna, Negoro, Dózsa László. Rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1989-ben készült.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Thank you.
néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra van, rövid híreink.